Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Legyen öröm az iskola kezdés. Ezzel a mottóval a Katolikus Karitász 2025-ben is elindítja hagyományos, immár országosan ismert kampányát. A július 31-e és szeptember 30-a között zajló adománygyűjtés célja, hogy a rászoruló családok gyermekei ne hiányt, hanem reményt és támogatást éljenek meg az iskola kezdéskor. Egy kampányról beszélünk, de ez jóval több, mint néhány hétig tartó gyűjtés vagy figyelemfelhívás. Ez a kezdeményezés annak a hosszú és elkötelezett munkának a része, amelyet a Katolikus Karitász nap mint nap végez a gyermekekért, a családokért, azokért, akiknek az iskolakezdés nem csak izgalom, hanem küzdelem is. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni ehhez az ügyhöz, valamint a karitász.hu oldalon online adományozásra is van lehetőség. Máté Zsuzsa újságíró és Nagy János miniszterelnök irodát vezető államtitkár lett a miniszterelnök által tusványosan bejelentett digitális polgári körök közösségi koordinátora. Tette közzé a mozgalom a nyilvános közösségi oldalán. Az egyes számú digitális polgári kör felkérte Máté Zsuzsát és Nagy Jánost közösségi koordinátoroknak. A jövőben ők fognak beszámolni nektek minden DPK-t érintő közérdekű információról. Fogadjátok őket szeretettel és bizalommal, írták a közleményben. A kormány szerdai ülésén döntött arról, hogy szeptember 1-től 15%-kal emelkedik a bére minden kormánytisztviselőnek, aki a területi közigazgatásban dolgozik. Jelentette be a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a közösségi oldalára feltöltött videóban. Navracsics Tibor tájékoztatása szerint a vármegyei kormányhivatalokban, a járási hivatalokban és értelemszerűen a kormányablakokban dolgozók számíthatnak a béremelésre. Így az önkormányzati szféra után a polgármesterek és a köztisztviselők fizetése után most végre elkezdtük a kormánytisztviselők fizetésének rendezését is, mondta. Jön az évi 1 millió forintos otthontámogatás a közszolgálatban dolgozóknak, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán a kormányülés szünetében. A kormányfő ismertette, a támogatást lakáshitel törlesztésére vagy új lakáshitel önrészének kifizetésére költhetik majd a tanárok, rendőrök, katonák, ápolók, orvosok és más köztisztviselők. Orbán Viktor elmondta, lezárult az Otthonstart program társadalmi vitája, és a beérkezett javaslatok alapján szerdán véglegesítették a fix 3%-os otthonteremtési hitelt. Egy új javaslatot is tárgyalt a kormány, egy új támogatási formáról, amit a közszolgálatban dolgozóknak indítanak. A támogatás összevonható lesz az Otthonstart hitellel, jelezte. Elindult a pótfelvételi. Legkésőbb augusztus 7-én éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre, közölte az oktatási hivatal a távirati irodával. Azt írták, pótfelvételire azok jelentkezhetnek, akiket a július 23-án zárult általános eljárásban egyetlen általuk megjelölt képzésre sem vettek fel, vagy idén nem jelentkeztek a felsőoktatásba. A pótfelvételi ponthatárait augusztus végén hirdeti ki az oktatási hivatal, fűzték hozzá. A tájékoztatás szerint idén több mint 40 egyetem és főiskola hirdet a pótfelvételiben alap, mester, osztatlan képzéseket és felsőoktatási szakképzéseket. Minden képzési terület szakjaiból válogathatnak a pótfelvételizni kívánók. Hangsúlyozták, állami ösztöndíjas képzések többek között műszaki, természettudományi, informatika, pedagógus képzés, agrár, államtudományi, valamint orvos és egészségtudományi képzési területeken érhetők el. Végül az időjárásról. A nap döntő részében napos időre van kilátás, többnyire kevés gomoly felhővel, csupán néhány helyen alakulhat ki zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati északi szél ismét megélénkül. A hőmérséklet napközben 25 és 30 fok között várható. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsan egy gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink! A következő percekben az Egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium 2025. március 9-i Iskola Rádiós műsorának ismétlését hallhatják. Kellemes időtöltést kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a hallgatókat az Egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium iskola rádiósainak nevében. A mai műsorunkban először is legfőbb híreinket hallhatják, majd ezt követően interjút hallhatnak Hajdúni Molnár Krisztina igazgatóhelyettes asszonnyal az idei alapítványi estünkkel kapcsolatban, valamint Márton Bolbála, 10. A-osztályos tanulónk fog mesélni németországi Erasmus Plus utazásával kapcsolatban. Először hallgassuk meg Balogh Nórát iskolánk híreivel kapcsolatban.
Iskolánk oktatói és diákjai is csatlakoztak a köttusa adománygyűjtő kampányhoz a szenvedélybeteg családban élő gyermekekért. A Köttusa országos adománygyűjtő kampányt a szenvedélybeteg családokban felnövő gyermekekért indítják, mert ők is megérdemlik a biztonságot, a reményt és az esélyt arra, hogy teljesebb, boldogabb életet élhessenek. A kampány célja, hogy felhívják a figyelmet a témára, miközben lehetőséget teremt a cselekvésre. Iskolánkban szintén 2 méteres sálat kötöttek. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, tudományról, diákoknak kíváncsiságból, tehetség útlevél a felsőoktatásba című országos tehetséggondozó programja idén 12. alkalommal került megrendezésre. Az ország minden tájáról érkeztek színes, színvonalas pályamunkák a meghirdetett 19 szekcióban. A rangos megmérettetés fő eseményét a február 4-én kedden tartott tehetségútlevél konferencia adta, ahol 147 kiemelkedő pályamű került értékelésre. Iskolánk három pályamunkával képviseltette magát az idén. A poszter szekcióban Kuzsmicki Nóra 10. C-osztályos tanulónak Sportolás cukorbetegséggel címmel tartotta meg bemutatóját, a képzőművészeti szekcióban Lövei Klára Mária 10. K-osztályos diákunk ünnep című munkájával szerepelt, illetve digitális gimnáziumunk 11. évfolyamos diákja Kusper Péter pedig a digitális és természettudományos szekcióban prezentálta a Sors a robot kezében című pályamunkáját. Az izgalmas verseny szép sikert hozott, a LEGO robotok tanórai alkalmazása első díjat eredményezett Péter számára. 2025. február 20-án került megrendezésre a Stat Wars statisztikai verseny országos döntője. Heves vármegyéből egyedüli csapatként a nyomozó elemzők csapata jutott be az országos döntőbe, és a 9-10. Évfolyam kategóriában az ország legjobb 11 csapata közé kerülve végül a fantasztikus 6. helyen végzett. A nyomozó elemzők csapat tagjai Hegedűs Anna, Demeter Lívia, Daru Orsolya, Horváth Barbara Irén 10. B-osztályos tanulók. A csapat felkészítője Lantos Vivien tanárnő. A lányok munkáját nehezítette, hogy az országos döntőn betegség miatt ketten nem vehettek részt, így a végső megmérettetésnek egy póttaggal mindössze hárman, Hegedűs Anna, Daru Orsolya és Ludányi Dorina vágtak neki.
I'm sorry I'm here for someone else. But it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. She was running late for dinner's outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. It's good to see your face, and I really hope. Talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else.
What happened next? Ready?
When she finally walks into the restaurant, hate to say it, but I knew it, I was already gone. Oh, Benny, don't do it, you're breaking her heart. Benny, don't do it, Benny, don't do it.
But I need to go.
By ourselves, but I'm here for someone else.
23. alkalommal vártuk a szülőket az alapítványi estünkre, amelyről most Hajdúné Molnár Krisztina igazgató helyettes asszonyt, az est főszervezőjét, Apostol Csenge kérdezi.
Köszöntjük tanárnőt stúdiónkban, lenne pár kérdésünk az alapítványi estek kapcsolatban.
Én is köszöntöm a rádióhallgatókat.
Hogyan és kik készültek az alapítványi estre?
Igazából az egész iskola készült az alapítványi estre. Nagyon lelkesen készültek a diák színpados diákjaink, az énekkar és egy újonnan alakult tánckar is, hiszen ők adták elő az este műsorát, de készült a Leáll szakmacsoport is, akik felelősek voltak az egész alapítványi est megszervezésért, és minden osztályfőnök, akik pedig igyekeztek minél több támogatást, minél több tombolát kérni és elfogadni a szülőktől.
Mikor rendezték meg az eseményt?
Az eseményt februárban rendeztük meg, ezt már hagyományosan mindig februárban tesszük, még a nagybőjt előtt, hiszen a köszöntők és az előadás bemutatása után azért egy kis közös falatozásra és beszélgetésre, illetve mókára, a tombola sorsolással kapcsolatban is van lehetőség, és ezt mindenféleképpen a nagybőjti időszak előtt szeretnénk megtenni.
Mi az alapítványi est legfőbb célja?
Az alapítványi est egyik nagyon fontos célja az, hogy vendégül lássuk azokat a szülőket, akik szeretnék egy kicsit jobban megismerni az iskolánkat, akiket érdekel az általunk kiválasztott és a diákok által bemutatott színdarab, akik szívesen találkoznak velünk, nem csak formális körülmények között, hanem egy kicsit szabadabb formában is, és természetesen mindig kijelölünk egy célt, ami miatt kérjük a szülők támogatását, támogatójegy formájában, tombola formájában, belépőjegy formájában. Ebben az évben ez a digitális eszközparkunk fejlesztése volt, illetve mivel nagyon sok támogatás érkezett, talán még a tanulótelek barátságosabb áttételére is fog pénzünk maradni.
És milyen programokkal készültek?
Hát részeiben már szerintem érintettem. Mindig van egy nagyon kedves igazgatói köszöntő az est elején, tehát igazgatónő is készül arra, hogy megszólítsa a szülőket. Az irodalmi színpad minden alapítványi esten fantasztikus előadást mutat be, kísérve az énekkaros diákokkal, és most ebben az évben egy rövid táncbetéttel is, ami szintén nagyon-nagyon jól sikerült. És ezek után egy nagyon szépen megterített asztal várja vendégeinket, ami körül beszélgetni, falatozni lehet, és az estet pedig egy tombola sorsolás zárja.
Végül miben látja tanárnő az alapítványi sikerét?
Nagyon nagy siker az, hogy ebben az évben is tele volt a tornaterem. Nagyon sok szülő fogadta el a meghívásunkat, és jött el személyesen, hogy megmutassa, érdeklődik irántunk, és örömmel van velünk együtt. Óriási sikernek könyveljük el azt, hogy aki nem is tudott személyesen eljönni, de nagyon sokan támogatták az alapítványunkat, több mint 2,5 millió forint haszon lett ennek az estének a kapcsán, amit nagyon jó, mint már említett, jó ügyekre fog tudni felhasználni az alapítvány és az iskola. Azt gondolom, nagyon nagy siker volt, hogy állva tapsolt a közönség ezeknek a lelkes diákjainknak, akik az előadásukkal színesítették az estét, és szerintem siker volt az is, hogy elmenőben a vendégek, a szülők mind megjegyezték, hogy nagyon jól érezték magukat, nagyon köszönik, hogy itt lehettek, és feltétlenül a következő alapítvány esten is számíthatunk rájuk.
Köszönöm a válaszokat.
Nagyon szívesen, én is köszönöm az interjút.
Forog a kép, szalad a kerék, lendületét nem vesz. aki él a veszélytől nem bújhat el. Fékezni kár, most jön a legjobb rész. Fékezni kár, mielőtt célba ér. A hulló csillagok, még nem ez a vihar, még nincs villám, valami még vár rám. Még nem ez az egész, még valamit adok, nézd ott, a hulló csillagok, még nem ez a vihar, még nincs villám, valami még vár rám. Még nem ez az egész, még valamit adok, nézd ott, a hulló csillagok,
a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsora.
Most pedig rövid, tanulságos történetet hallgathatunk meg Balogh Nórától, amelynek központi témája a kemény munka és a szorgalom.
A három inas. Egy idős asztalos mester híres volt a falujában a gyönyörű munkáiról. Olyan bútorokat készített, amelyek nem csak szépek, hanem tartósak is voltak. Sokan szerettek volna a tanítványai lenni, de ő csak három ifjút választott ki, hogy inasai legyenek. A mester mindhármukat ugyanazzal a feladattal bízta meg, faragjanak ki egy egyszerű széklábot. Az első inas gyorsan dolgozott, de nem ügyelt a részletekre. Úgyis csak egy székláb, gondolta. A lényeg, hogy készen legyen. Amikor befejezte, a láb kissé görbe lett, és nem állt stabilan, de ő nem törődött vele. A második inas szép munkát végzett, de sokszor félbehagyta, hogy pihenjen. Lassan haladt, és közben elégedetlenkedett. Miért kell ennyit dolgozni? A mester úgyis megcsinálja helyettem, ha nem sikerül. A harmadik inas viszont nagyon figyelt a részletekre, és kitartással dolgozott. Minden egyes mozdulatára ügyelt, és újra ellenőrizte a munkáját. Fáradt volt, de nem adta fel. Amikor elkészültek, a mester szemügyre vette a munkáikat. Az első inas darabját félretette, és csak ennyit mondott. Ez nem elég jó. A második inas munkája szép volt, de nem volt kész időben, így a mester megrázta a fejét. A harmadik inas széklába azonban tökéletes lett. Erős, sima és egyenes. A mester elégedetten bólintott. Te leszel az utódom, mert nem csak tehetséges vagy, hanem szorgalmas is. Aki igazán jó munkát akar végezni, annak nem elég az ügyesség. Kitartás és türelem is kell hozzá. Tanulság. A szorgalom és a kemény munka mindig meghozza gyümölcsét. Isten is azt várja tőlünk, hogy ne csak fél szívvel dolgozzunk, hanem teljes odaadással, mert csak így lesz értékes a munkánk. Ahogy a példabeszédek 10.4 mondja, a lusta kéz szegénységet hoz, a szorgalmas kéz pedig gazdagít.
We'll be right back. that I do my best. Pray that I can lift up. Pray my brother is blessed. Praying for enough. Pray for your wins. Pray I judge nobody and forgive me my sins. I pray we make it. Pray my friend to pull through. Pray as I take it, unto others I do. Praying on your love, we pray with every breath. Though I'm in the valley of the shadow of death. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter and some records to play. And so we pray, we'll be singing Baraye. Pray that we make it to the end of the day. And so we pray.
Február 17-e és 22-e között a németországi Bad Hersfeldben töltött Erasmus Plus keretében 5 napot néhány diákunk Tóth Vera tanárnővel. Erről a projektről mesél nekünk Marton Borbála, 10. A osztályos tanuló, nem oda Fanninak.
Köszöntelek téged a stúdióban. Mi volt a pályázat fő témája?
A Bad Hersfeld pályázat egyik fő témája volt, amikor az októberben ideutazó diákokkal egy kérdőívet töltöttünk ki a tinédzserek bankolási szokásairól, és ezzel foglalkoztunk az egész projekt alatt.
Milyen programokon vehettetek részt az 5 nap alatt?
Hát igazából az első napon egyből Frankfurttal kezdtünk, amikor is elmentünk a pénzmúzeumba, és ott bemutatták a pénz történetét, úgymond inkább az euró történetét. A második napon az iskolában kezdtünk, bemutatták az egész épületet, majd délután kisebb programokat igazából a családtól függően lehetett vállalni, és az utóbbi napok is így teltek. Voltak kötöttebb programjaink, például elmentünk egy bankba, ami itt különösképpen tinédzsereknek tartanak fent, és az ő problémáikkal személyesen is tudnak foglalkozni. És lényegében ennyi programunk volt.
Melyik volt a kedvenced és miért?
Hát nekem az egyik program, még nem volt kötött igazából, hanem a csoporttal találtuk ki, ugyanis a német diákok elvittek minket Bad Hersfeldnek a rehabilitációs központjához. Ugye Bad Hersfeld is az ott lévő vízéről híres, és azon a területen meg is lehetett kóstolni, és gyönyörű parkja volt, és nekem az nagyon tetszett.
Milyen feladataitok voltak a projekttel kapcsolatban?
Hát igazából az első feladat az volt, hogy ugye, amit még októberben készítettünk kérdőívet, azoknak az eredményeit elemeztük, és a magyar adatokat kigyűjtöttük, majd diagramon ábrázoltuk, és ezt mutattuk be mind mi magyar diákok, és mind a német diákok. Ebből készítettünk összefoglalóan egy blogot, egy Kahoot tesztet, és egy TikTok videót is.
Mit tanultál a projekt során?
Hát rengeteg mindent tanultunk igazából, viszont szerintem én inkább azt tanultam meg, hogy kötöttségek nélkül is lehet kommunikálni másokkal, attól függetlenül, hogy milyen nyelvűek. Igaz, az angol volt igazából a kommunikációs nyelvünk, de rengetegszer németül és igazából magyar szavakat is tanultunk tőlük, vagyis hogy tanítottunk nekik, és ők is tanultak tőlünk. Úgyhogy szerintem én ezt tanultam meg a leginkább.
Köszönöm szépen!
Szívesen!
Köszönjük a figyelmüket! Hamarosan újra jelentkezünk, addig is jó egészséget kívánunk Önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az Egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium 2025. március 9-i iskolarádiós műsorának ismétlését hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskolarádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban a 2007. november 14-i adás ismétlését hallják, melyben Nagy Krisztián atya középiskolásokkal a divatról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a hallgatókat a Hitvalló műsorban, ahol gimnazistákkal beszélgetünk etikai kérdésekről. Mai napunk témája divat lesz, de mielőtt ehhez a kérdéshez hozzáfognánk, egy imádsággal köszöntsük a köztünk lévő mindenható Istent. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk,
aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
Mert tiéd az ország,
a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Amen. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hát véleményem szerint az egyik legaktuálisabb fiatalokat érintő téma ez, amiről ma beszélgetünk. Először is azt kérdezném meg tőletek, hogy ti hogyan látjátok, hogy mi az, ami magába ebbe a divat szóba beletartozik?
Az öltözködés, a hajunk, a smink, a tetoválások, minden, ami a nyelvpiercingek, mindenfajta piercingek, testékszerek, és minden.
A divatot mire használják általában a fiatalok? Miért olyan jelentős ez nekik?
Hát egyeseknek például azért, hogy jobban legyenek másokkal, akik szintén követik a divatot, meg hogy hasonlítsanak azokra a nagy sztárokra, akik esetleg Amerikában vagy egyéb helyeken élnek, és hogy jól nézzenek ki, és hogy tetszenek másoknak és saját maguknak is.
Ugye egyrészt egy önmegfelelés, ugye, hogy kifejezzék magukat valahogy.
Igen.
Másrészt ugye van azért egy kicsit egy negatív hangja is, hogy utánozni másokat, ugye főleg, ahogy említetted is, ugye, hogy az amerikai sztároknak az utánzása, mert az igazából nem lesz egyéni az ember, de tulajdonképpen egy önkifejeződés a divatnak a használata. Blanka, neked mi a véleményed a mai fiataloknak a divat irányzatairól?
Nem fejezik ki a saját stílusukat. Szóval sokkal jobban kifejezhetnék a saját érzelmeiket azzal, hogy ahogyan öltözködnek, és nem kellene divatdiktátorokról mintát venni, hanem szerintem az a legjobb, hogyha a saját stílusát fejezi ki valaki azzal, ahogyan öltözködik.
Tehát az van a fontos, hogy a ruházkodásunkban, a sminkjeinkben, a hajviseletünkben valahol azért a belső világunk nyilvánulna meg. Na most egyébként ez így is van, valahol a belső világunk nyilvánul meg a stílusunkban. Éppen ezért van néhány látvány, ami elég aggasztó, ugye?
Igen.
Mert látunk azért normális stílusokat. Megfelelően öltözködő fiatalok vannak, vagy évszakok szerint, meg az időszakok szerint tudnak öltözködni, ugye, mert ez a legfontosabb az öltözködésben. Látunk ilyet is, hogy pusztán a divat címszó alatt, ezekben a mínusz fokokban is, hát kilóg a hasuk, kilóg a hátuk, éppen, hogy csak takarja valami a térdüket, Ugye? Tehát, hogy igazából nem praktikus, és nem megfelelő az öltözködésük, mert pusztán mire élezik ki az öltözködésüket, meg a ruházkodásukat, amit viselnek magukon?
Hát a divatra, nem arra, hogy maguknak megfeleljen, hanem hogy másnak
csak
megfeleljen.
Csak a divatra, így van. Mit gondoltok, ha nézitek a Szentírást, ugye akkor az emberről kapcsolatban mit ír az Szentírás első lapja? Hogy milyennek teremtette Isten az embert? Ugye azon kívül, hogy férfinek és nőnek teremtette, a boldogságra teremtette, kezdetben milyenek voltak?
Természetesek.
Természetesek voltak, ugye, mondjuk azt is, hogy ugye mezítelenek voltak, és mégsem szégyelték magukat egymás előtt. Hát akkor kérdezhetnénk, hogy az állatok sem öltözködnek, nem hordanak ruhákat, akkor az ember miért hord ruhákat? És itt is ugye a Szentírásban a válasz, mert hogy az első bűn után mi történt?
Észrevették magukon, hogy mezítelnek, és elkezdték szégyelni magukat.
Így van, ugye?
Megtanulták a szégyenérzetet.
Ha a Jóisten is keresi őket a paradicsom kertbe, akkor ugye még a Jóisten elől is elbújtak, ugye? Meg fügefa leveleket öltöttek magukra, ugye? Mert megjelent a szégyenérzet. Tehát valahol jogos az embernek az igénye, hogy öltözködik, mert ugye ez a bűnbeesésünkkel kapcsolatos dolog, hogy ugye a mezítelenség az valahol egy szégyenérzetet hordoz magunkban, bár ugye ezeknek vannak most már ellentétes példái, ugye a különböző naturalista irányzatok, de tehát alapjában véve az ember bűnbeesés óta, mióta az Isten bőrruhát adott neki, és ugye az ember öltözködik, azóta ugye az ember ruhát hord magán. És kezdetben ugye a ruha az egy praktikus viselet volt, meg a hajviseletek is teljes természetességgel voltak, ugye hol olvasunk, hogy férfiak hosszú hajjal vannak, ugye kinek, ki volt ez a híres férfi, akinek hosszú haja volt?
Sámson.
Születésétől fogva nem vágták a haját. Ugye akkor az régi ábrázolásukban hogy jelennek meg a férfiak? Csupasz arccal?
Nem, mert szakállas, hosszú hajú.
Szakállas, hosszú hajú, ugye? Szóval, ha nézzük a történelmet, az ember ruházkodása, a hajviselete azért egy kultúrához való tartozást is kifejezett. Ugye a zsidó kultúrában látjuk a szakállas ember, ugye a teljes természetességre való törekvés. Ugye a római kultúrában ezzel szemben megjelent már ugye a
borotválkozás.
A borotválkozás, a borotvált arc, ugye? Tehát akkor ugye a hajnyírás. Akkor az öltözködésben is megjelentek a stílusok. Először az öltözködés mit fejezett ki?
Társadalmi rangot.
A társadalmi rangot. Magasabb társadalmi rangfokozatban voltak, azok ugye díszesebben öltöztek, ugye az alsóbb rétegek pedig ugye teljes egyszerűségbe. Eredetileg az öltözködésnek a különbözősége az elsősorban társadalmi státuszokat határozta meg, ugye, hogy ki milyen státuszba tartozik. Ma viszont ebben a díszes kavalkádban itt is megvan valahol a kultúrát alakító erő, a kultúrát kifejező erő a ruházkodásban. Most is megvan ugye a társadalmi rendfokozatoknak megfelelő ruházkodás. Mondjunk ezekre példákat.
Hát a gazdagabbak a legújabb divat szerint öltöznek, ékszereket viselnek. A szegényebbeknek pedig hát amire futja.
Egyébként, hogyha megnézzük a divatot, hogy ezt ketté lehet választani. Egyrészt van ugye a pénzeseknek való divat, ugye, ahol a különböző extrém újdonságokat, meg ilyen neves cipők, ruhák, meg hajszalonoknak a dolgait veszik fel maguknak, meg készítik el, meg megfelelő hajszalonokba készítik el ugye a frizurákat. Van ez az irányzat, de igazából jelentősebb az, hogy van egy olyan irányzat, ami kifejezetten a szegényebbek, ugye nem annyira pénzes rétegeknek is ad lehetőséget arra, hogy kicsit kiemelkedjen a szürkeségből, nem is annyira a társadalmi osztályt, inkább a színességet megpróbálják ezzel kicsit előtérbe helyezni, tehát minél színesebbé tenni ugye az embereknek az öltözködését. Tehát valamilyen szinten nagyon-nagyon jó a divat. Beszéljünk arra, hogy miben rossz a divat?
Attól, hogy nem tudják kifejezni az emberek sokszor az egyéniségüket, mert csak követik a másikat, és így sokan félre ismerik az embereket. Meg vannak, akik ruha alapján ítélnek, a külső alapján, pedig szerintem ez nem mindig igaz.
Tehát egyrészt van benne egy kirekesztettség. Ugye,
igen.
Ha valaki nem úgy öltözködik, akkor hát az nekem nem a barátom, meg nem a barátném, nem is ismerem. Meg ugye a zene irányzatok is meghatároznak, ugye, meg meg bizonyos irányzatok, hogy ki hogy öltözködik, és ott van a gyerekkirekesztés jelleg. Tudsz erre valami példákat mondani?
Hát például így ezek a rockerek, akik a rockzenét hallgatják, ezek teljes mértékben ilyen, szerintem ilyen kirekesztettebbeknek érzik magukat, ahogy így csoportokba így verődnek, mert ők valahogy nem beszélnek annyira a többi emberrel, csak úgy ott saját maguk között, és néha-néha belekötnek még a másikba is, ok nélkül, mert például nekik olyan kedvük van, vagy olyan zenét hallgattak, és olyan a hangulatuk, és ez azért, ez már nem jó.
Mit jelent ez az exhibicionizmus szó?
Magamutogatást jelent.
Igen, ugye? Tehát az exhibicionisták azok ilyen magukat mutató valakik, ugye, és minden kifejezetten erős divatirányzatban valahol ez van benne. Ez mindenképpen negatív hozzáállás a dolgokhoz.
Azt remélem,
háromféle elgondolás van ugye a hajfestésről, meg a fodrászkodásról, vagy biztos, hogy több, csak most én a megítélésüket nézve. Ugye van, akik azt mondják, hogy minél extrémebb, minél színesebb, minél érdekesebb, annál vagányabb, annál jobb, annál életre valóbb dolog. Aztán van ugye a középállás, hogy hát persze már az őszhajat már azért illik el takarni. Meg ugye hát az olyan a jó is, hogyha néha olyan színesebb megjelenés az embernek, és ugye van a harmadik vélemény, ugye a ti iskolátokban is azért ez elég erőteljesen rendben, elég erőteljesen jelen van ez a vélemény, hogy csak a természetesség, ugye a természetes hajszín, ugye ezt tudom, hogy nálatok elég probléma szokott lenni. Éppen ezért meg is kérdezem, hogy nektek ez mi a hozzáállásotok?
Vannak olyan emberek, diákok, lányok, fiúk esetleg, akiknek jól áll mondjuk a hajfestés, a piercing, a tetoválás, vagy bármilyen extrémebb dolog, de csak mértékkel, meg a sminket is csak mértékkel, mert szerintem az azért már elég gusztustalanul néz ki, hogyha túlságosan sok alapozó van esetleg a lányon, és ki van mázolva a szeme nagyon, meg a szája, és az azért már egy kicsit taszító hatást is kelt. Szóval csak mértékkel, meg a hajfestésről is valakinek tényleg jól áll, de akinek egyáltalán nem áll jól, annak nincs értelme.
Meg valamilyen fokon azért ízlésesnek is kell lennie szerintem, mert szóval tényleg ezek a befesti a haját, az előző még le se nőtt, és csupa-csupa szín az egész, az szerintem csúnya.
De igazából az a kérdés, hogy most mi az ízlés? Mi határozza meg az ízlést?
A normál kereteken belül maradjunk valamennyire. Szóval, hogy azért természetes színeket próbáljunk valamennyire összehozni.
Hát fő az, hogy természetes legyen, hogy ne az legyen, hogy egy rikító, narancssárga és szalmaszőke haj, hanem ez a természetes is. Mert vannak szép szőke színek, és hogy egy természetes hatást elérni. A sminkel is, a hajfestéssel. Meg ilyen szolid színeket. Hát igen. Ezek az erőteljes színek, ezek szerintem ízléstelenek is.
Hát ugye ez azért tényleg ízlések és pofonok, mert azért itt is a kultúrák azért változnak. Tehát igazából az a helyzet, hogy nem tudunk erre egy konkrétan így véleményt mondani, hogy most ez a szín jó, ez a szín meg nem jó. Ugye meg a saját ízlés világ azért, meg ugye az önkifejeződés, amiről beszéltünk, ugye az sok színű. Tehát igazából így nem biztos, hogy szabad megítélnünk ezt a dolgot. Viszont hogyha azt mondjuk, hogy az Isten a világot úgy teremtette, hogy az jó, és benne az embert is megalkotta, úgy amilyennek megalkotta, azt mondjuk, hogy azt mondta rá az Isten, hogy jó, megáldotta, sokasodjatok, szaporodjatok, ugye ezt mondja. Tehát valahol azért a természetes ugye az ideális állapot. Tehát nekünk ezzel kell elsősorban elégedetnek lenni, és csak utána, ezek után van az, hogy elindul az őszülés, és akkor még ezt úgy nem nagyon próbáljuk elfogadni, hogy már most ilyen korban vagyunk, és elkezdjük festeni. Tehát ezzel még úgy addig nincsen baj, de tényleg így egy kicsit az extrémitás az már baj. Lehet, de vannak kultúrák, ahol például a tetoválás az egy társadalmilag elfogadott, sőt, valahol kötelező jelenség. Biztos láttatok tévében már ilyen ismeretterjesztő sorozatokat, hogy például a fiúknál a férfi válás, ugye a férfiak közé való beavatásnak az egyik eseménye az, hogy megkapta a tetoválásokat. Ugye az egész testét végig tetoválják. Akkor vannak olyan helyek, ahol különböző csontokat, meg csontkarikákat tesznek ugye a hölgyek az orrukba, meg átszúrják a szájukat, meg a fülüket teljesen így kitágítják, tehát ilyen elég nagy csüngő, hurok a fülcimpájuk. Tehát valahol ezek társadalmilag elfogadott, elismert, sőt kötelezővé tett dolgok. Tehát csak igazából most mi Európában vagyunk.
Hát itt is vannak társadalmilag elfogadott dolgok, szóval csak nem kötelezőek.
Így van. Tehát viszont nekünk keresztényeknek azért a keresztény ideálhoz, keresztény hagyományokhoz való ragaszkodásunk a legfontosabb. És különösen azt kell nekünk figyelembe venni, hogy öltözködésünk, hajviseletünk, testi ékszereink, azok ne legyenek olyanok, hogy kirekesszék másokat. Vagy pedig másoknak fájdalmat, vagy irítséget okozzanak, hogy na neki van, nekem meg nincs. Ugye, mert a kereszténység azért mit vall? Milyen elvet vall a kereszténység?
Összetartozást.
kettő.
Igen.
Szeretet
kapcsolat. A szeretetet, az összetartozást. Ugye, ahol a szeretet az mit, milyen? A másikat segíteni akaró, a másiknak adni akaró dolog, ugye? Tehát amikor én adok a másiknak. Nem pedig az, hogy megmutatom, hogy nekem van, neked meg nincs, és akkor nézzél fel rám, ugye? Tehát valahol a keresztény ideálban ezért ez van. És nem igazából uniformizmusról van szó, nem egyformaságról van szó. Tehát a sokszínűségben is meg lehet az egység, csak azért fontos, hogy ez egység meglegyen. Ki kell alakítanom a helyes, természetes látásmódot önmagammal kapcsolatban. Ki kell tudnom fejezni persze magam elég erőteljesen és elég rendesen, azt, amit vagyok, de a kereszténynek milyen a belső világa?
Mosolygós, vidám.
Mosolygós, vidám, örömteli, mert van reménye, ugye? Ezért, bár a papok feketébe öltözködnek, de az nem a gyász színe, nem a szomorúság, nem a pesszimizmusnak a színe, de azért a keresztények mindenképpen úgy öltözködnek, hogy kifejezik az örömüket. A belsőnek a kifejeződését azért meg kell mutatnunk. És ez mindenképpen tiszta, a szentségre utal, az örömre utal, a reményünket mutatja meg. Tehát a ruházkodás rendben van, hogy a normális keretek, ugye időjárásnak megfelelő öltözködés, meg azért a praktikum is legyen benne, hogy viszont azért a tetoválással, a piercinggel kapcsolatban azért van, bármennyire is lehet, hogy tetszik nekünk a piercing, meg egy jó kis tetkó, egy jó helyezett helyen, ahol mondjuk csak én tudom, hogy van. Tehát igazából ezzel szoktuk magunkat mentegetni, hogy elég, ha csak én tudom. De minden esetre azért ezek valami aggályosságot azért feltesznek. Voltam egyszer egy szemtanú egynek, hogy az egyik leányzó volt valami fesztiválon, és ott henna festékkel, ugye, megfestették a kezét, vagy az a, meg a kicsit a nyakánál is. Ugye a henna festék az néhány napig azért ott van az emberen, amit le se lehet olyan könnyen mosni, úgyhogy ez csak lekopik. És akkor az atya eléggé kifakadt, és ugye mondta ennek a lányzónak, hogy hát, mert ugye azt hitt először, hogy tetoválás, mondta neki, hogy hát nem vagy elégedett azzal, hogy téged a Jóisten megteremtett? És ugye a lány nagyon elszomorodott, mert érezte, hogy az atyának igaza van, bár lehet, hogy az atya ezt kicsit tapintatosabban is mondhatta volna, de minden esetre ebben van egy nagy igazság. Tehát a tetoválás meg a piercing azok már egy olyan beavatkozás az emberi testben, ami ugye a tetovás egyrészt nehezen visszafordítható, vagy akár mondhatnánk azt, hogy visszafordíthatatlan, ugye a piercing is nyomot hagy, meg bizonyos fájdalommal együtt járó dolog. Ugye? De ez a kérdés, hogy ugye itt ez már egy drasztikus beavatkozás a természetrendjébe. Ez megegyezik-e vajon a keresztény nyelvekkel?
Itt szerintem semmiképpen sem, mert Isten úgy saját képmására teremtette az embert, és természetesnek teremtette, és úgy jó, ahogy van, mert ugye jónak teremtette, és szerintem nem szabad így beavatkozni. Hát a lányoknak természetesen jó le, hogyha van fülbevalójuk, de egy pár, és nem 15. És ha Isten így teremtette meg, akkor ez így jó, és nem kell beleavatkozni.
Hát szerintem sem egyezik a katolikus keresztény nyelvekkel. Igen, hogy Blanka mondta, hogy mindenkiben megvan a természetes szépség, de hát mondjuk szerintem, hogy kipróbálja valaki, tehát ez a henna, nekem ez a semmi problémán nincs, nekem is volt. És hát a piercing az abból is talán, hogyha nagyon szeretne az ember egy vagy kettő, de szóval amikor már ilyen drasztikus módon tele van az egész feje az embernek, az szerintem gusztustalan.
Hát itt ugye csak az ízlés megint, amire az, de szóval, hogyha a keresztény nyelvet nézed, akkor viszont...
Akkor nem.
Akkor igazából meg végképp nem. Ugye a tetoválással kapcsolatban még azért azt is megjegyezném, hogy sokszor ezzel is az a baj, hogy persze szép művészi ábrázolásokat tudunk, de az ember vajon művészi felületet, tehát egy galéria-e az ő teste? Akkor a ruha, ugye az vajon reklámfelülete? Ugye itt a márkás ruhák hordozására gondolok, hogy ők egyébként hatalmas nagy pénzeket fizetnek a reklámtáblákra, mi meg fizetünk azért, hogy felvegyük azt a pólót vagy inget, amin ott van az ő nevük meg jelük. Hogy ez is ilyen kérdéseket vet fel, hogy az emberi testet, meg a személyiségünket használjuk-e kiállítási tablóként, vagy pedig reklámhordozó felületként, ugye? Mi szerintem erre egyértelmű a válaszunk, hogy...
Nem.
Most egy imádsággal várjuk az együttlétünket. A boldogságos Szűz Máriát, azért a keresztény nők példaképét, ugye, aki mindig az Isten akaratára mondott igent, az Isten tervére mondott igent, hát őt kérjük, hogy legyen segítségünkre, hogy mindent megfelelő módon, helyes mértékkel, Istennek tetsző módon tudjunk használni, amit kaptunk, és úgy éljünk a testünkkel is, ahogy erre példát ad a boldogságos Szűz Mária. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Nagy Krisztián atya beszélgetett középiskolás diákokkal a divatról. Az adást Fucskó Eszter szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!